Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a Fintech világa szokás szerint, és ahogy ígértük, itt van Szupán Márton, a PEAK alapítója, ígértem egészen pontosan a múlt hét végén, és a Blockchain Koalíció szakmai vezetője, Urbán Viktor a vendégünk, és magyar kriptó szabályozásról beszélgettünk, erről beszélgettünk már valamikor nyáron, Márton, ugye?
Igen, nyáron utoljára igen, meg, meg időről időre. Általában akkor jön vissza ez a téma, vagy akkor jön elő ez a téma itt, hogyha valami nagy botrány történik, valaki...
És szabályozásért kiállt.
Átugrik a
tömeg.
A Bahamákra pár milliárd, vagy pár tízmilliárdnyi kriptóval, meg a családjának vesz kedvesen ebből ingatlanokat.
Első a család.
Érdekes egyébként ez a... Így van. Érdekes ez, a, ez az egész, ami látszik ezen a piacon, meg egyébként nagyon sok másik piacon is ez látszik, hogy és szerintem a mesterséges intelligenciával pontosan ugyanez fog történni, hogy majd akkor hoznak igazi szabályozást, akkor fogják igazán komolyan venni a szabályozási kérdéseket, meg igényeket, hogyha majd az első nagy botrány
megtörténne. A mesterséges intelligencia.
Lehet, hogy érdemes lenne egyébként végre egyszer egy picit előre gondolkodni, de hát amit erre mindig hozok példának, olyan ez, mint a sportban a dopingolás, általában előbb jönnek a megmagyarázhatatlanul jó eredmények, és akkor utána jön a kapkodás, hogy hú, ez talán nem lehet, vagy nem lehetséges szabad erővel, meg akarattal. Igen, és nyáron arról beszélgettünk, volt, talán ott is hoztam ezt a rövid beszélgetés foszlányt egy ismerősömmel, aki mondta, hogy hát figyelj, Marci, börtönbe kerülni nagyon nehéz. Ő egyébként azóta sikerült, úgyhogy annyira talán nem volt ez hiteles, vagy meggyőző tőle, és nyáron itt letarolta a piacot ez az egész kérdéskör. Két nagy dolog keltett felháborodást, hogy úristen, most akkor börtönbe fog kerülni mindenki, aki nem tudja pontosan, hogy az ő kriptoszolgáltatója egyébként egy mindenféle jogszabálynak és szabályozásnak megfelelő entitása. De a másik felháborodás meg ugye azt keltette, hogy a Revolut befagyasztotta a magyar ügyfeleknek a számláját. Itt egy csomó csúsztatás volt már akkor az egészben, akkor is elmondtuk itt, hogy nem csak a magyar számlákat fagyasztották be, nem emiatt a szabályozás miatt fagyasztották be, csak valahogy ilyen nagyon pont egyszerre történt a kettő. Ez volt nyáron, hogy egy ilyen kis emlékeztetőként mint a sorozatok elején az előző részekről, és akkor most meg annyi történt, hogy az STFH rendelet gyakorlatilag kijött, ugye ez a szervezet az, aki a kriptó validációt végző vállalatokat fogja felügyelni.
Is szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága. Szóval magyar kriptó szabályozás, Urbán Viktor, Blockchain Koalíció szakmai vezető.
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Szóval üdvözöljük, hogy megvan a rendelet. Mit tartalmaz? Szálaszd szét.
Rendben. Tetszett a felvezetőtök, hogy tényleg ilyen búvópatakként ez a téma most újra és újra felbukkan, amikor éppen egy szabályozást értelmezünk, és ráugrik a közösség, hogy na akkor ez most segített, vagy nem segített. Hát én azt mondanám, hogy ami most megjelent STFH rendelet, az segített, tehát néhány dolgot tovább tisztázott. Adhatott volna többet is. Most még mindig maradt szerintem olyan terület, és ezt ma ki tudjuk beszélni, amiben gondolkodni kell azon, hogy mire gondolt a költő, jelen esetben arra, hogy mire gondolt a jogalkotó, de ez a mostani szöveg azért ebben már sokat segít, hogy mondjuk ne vakon, vaktában próbálkozzunk, tehát például ahogy Marci említi, hogy börtönbe kerülünk vagy nem kerülünk, ne ezen a szinten kelljen a szélsőségek közt pattogni, hanem ennél egy kicsit szűkebben tudjuk azt vizsgálni, hogy mi van.
Kik vannak biztonságban és igen, kiket igen, fenyeget igen, esetleg valamilyen igen, következmény.
Igen, igen.
Következmény.
Tehát ez nem tudom rossz híre, de azért a büntető törvékönyvnek ez az új passzusa ez hatályban maradt, nyilván egy rendelet nem is tudná ezt érvényteleníteni, tehát továbbra is benne van a BTK-ban ez a pont. Majd erről még térjünk vissza erre a pontra, de úgy érzem, hogy a rendelet azért azzal, hogy az egyik pontjában a természetes személyekre vonatkozóan kifejezetten úgymond egy ilyen felmentést ad a teljes validáció kötelezettsége alól, azért ez egy fontos iránykijelölő abban, hogy ha ezt jogász szemmel nézzük, ugye én alapvetően jogász vagyok, és tudom, hogy időnként egy jogszabályt nem azzal a szemmel kell nézni, hogy ezt most a társadalom apró mozzanataira próbálják szabni, hanem egy jogtechnikai eszköz, és a legmagasabb szintű kiinduló gondolatként itt azt javaslom a hallgatóknak is, hogy abból induljunk ki, hogy alapvetően itt a pénzmosásnak a elkerülése, megakadályozása lebeg a háttérben. Lehet rajta vitatkozni, hogy ez a legjobb eszköz rá, hiszen a bankoknál is vannak pénzmosás elleni intézkedések, de játszatok el a gondolattal, hogy mondjuk egy bankautomatához odajárulsz a kártyáddal, és mondjuk minden egyes pénzfelvételt validálnia kellene egy külső szolgáltatónak. Azért érdekes lenne, nem is abból a szempontból, hogy feltétlenül lassabb lenne, az is lehet, de képzeljük el a bankok folyamatait, hogyha nekik át kellene adni az egész információ csomagot egy olyan szereplőnek, aki majd ezt átnézi, átböngészi, hogy...
És ez esetben nem adhatnánk pénzért, mint a JP Morgan, ugye beszéltünk erről az egyik adásban. Igen, bocsánat. Igen.
Bocsánat, hogy behoztam egy ennyire bulváros hasonlatot, csak gondoltam, nem, hogy jó, talán ebből így megéli a hallgató, hogy aki kriptózik, annak ugye egy tranzakció az semmi, tehát nyilván nem alapvetően nem milliárdokat küldözgetünk másodpercenként egymásnak, viszont a kriptónak az egyik fő jellemzője, hogy gyors, tehát másodpercek alatt akár sok tranzakció is történhet, de a validációban ennyire még nem látunk bele, majd a jövő hozza meg, hogy mit változtat a kriptó világán az, hogy még ott egy validálási lépés is be fog ékelődni.
Oké, de ez a magyar kriptószabályozás is, ez most már hatályos. Így szóval van. Mondjuk, hogy nézzük a kriptos társadalmat. Ki az, aki teljesen nyugodtan csinálja úgy, ahogy eddig csinálta, és nem kell semmitől aggódnia? Nem kell bőribe menni.
A STFH rendelet ugye azért egy alacsonyabb szintű, mint egy törvény, de most azért benn vannak már a kriptotörvényben is erre vonatkozó szabályok, illetve a BTK, amit említettünk. De azért az STFH rendelet a részletszabályokkal foglalkozik, és szerintem a rendeletnek a egész jellege kinyilvánítja azt, hogy ez a hatóság ez azzal akar foglalkozni, amivel őt most itt megbízták, hogy ő a validátorokat beengedi majd a validálási szolgáltatásba, nézi őket, és ha megfelelnek, akkor kapnak egy piaci engedélyt. Nem szeretne ő a magánszemélyekkel foglalkozni semmilyen szinten, tehát mondjuk úgymond az STFA semmiképp nem fog valamiféle ilyen vadászatot indítani, hogy kit lehetne börtönbe csukni holnap, és akkor nézzük meg, hogy ki a mai vadász idénynek zsákmánya. A zsákmánya, igen, hanem ő kizárólag a validációs szolgáltatókkal fog foglalkozni. A magánszemélyekre vonatkozóan úgy fogalmaz, ugye, hogy a kriptóról a cserét vagy váltást teljesen mentesíti a validáció alól. Ez
tehát
számomra...
Tehát bárhol, bárkivel.
Igen, és ugye magánszemélyt szeretné ezzel a természetes személyt megnyugtatni. Én szerintem egy kicsit abból a szempontból kérdőjeles, hogy oké, hogy csinálunk ilyet, hogy kriptóról kriptóra váltogatunk időnként, mert miért nem, mert éppen olyanok az árfolyamok, de azért ez a folyamat annyira nem leválasztható mondjuk egy kriptotőzsde általános működéséről, hogy ilyen éles határt húzzá, hogy jó, ezeket nem kell validálni. Szerintem ezeknek a könnyebbségét inkább az fogja eredményezni, hogyha valaki nagyon sokat vált. Tehát, ha mondjuk egy nap te százszor váltasz, nem kell százszor validáltatnod a váltásaidat, az nyilván egy könnyebbség lesz, de ennyire mélyen kereskedő személyek valószínűleg nincsenek olyan sokan, ráadásul az pont az STFA rendelet mondja azt, hogy nem ez a rendszeres váltást szeretné ő mentesíteni, hanem ezt az alkalomszerűt, hogy hébe-hóban nagymamától kaptál bitcoint, és akkor azt átváltod, nem tudom, Ethereumra, és tovább ajándékozod az unokaöcsédnek. Nyilván nem ez a legéletszerűbb felhasználási eset, de valami van-e mögött, amit így mögé képzeltek. És én a megfogalmazás alapján sajnos nem tudom egyértelműen azt kiolvasni, hogy a kriptót fiatra, vagyis készpénzre, vagy forintra váltani is ugyanígy mentesítette a magánszemélyeknek. Ez egy kicsit nyelvtani kérdés is, mert a mondat első fele úgy indul, hogy benne van a készpénzre váltás is, illetve a pénzre váltás
és
is.
Már csak a kriptokriptó
és utána meg már igen. Csak a kriptokriptó van. Tehát én azt mondom,
hát
hogy...
Hát mire gondolt a költ, igen, ezt jól mondtad.
Igen, és a jogias szemléletnek inkább azt felel meg, hogy biztos nem véletlenül pont oda teszi be azt, hogy kriptóról kriptóra, tehát inkább maradjunk ennél, hogy a magánszemélyeknek most ebben a tekintetben lehet hátradőlni. Van még egy nagyon jó, aminek viszont szerintem mindenki egyértelműen örül, az a különböző ilyen decentralizált lehetőségek használatának mentesítése. Itt is van egy érdekes jogtechnikai háttér szerintem, amire legyünk figyelemmel, hogy itt ugye iszonyú bonyolult lenne ez a validáció. Tehát ezek teljesen autonóm, ilyen tőzsdeszerű képződmények, amiken tényleg milliószám mennek a tranzakciók kriptóról kriptóra. Ott ugye jellemzően nem váltanak fiat pénzre, hanem kriptóról kriptóra. És látja a jogalkotó, hogy ezzel sem értelme húzakodni, mert maximum kinyírhatja a piacot, hogyha ez a célja, hogy akkor ezt ne csináljuk. Viszont szerintem pénzmosásügyi szempontból ennek nincs olyan nagy jelentősége, valószínűleg pénzmosási folyamatokban nem különböző extrém innovációs DAO-k és nem tudom micsodák játszanak és váltanak ott. Előfordulhat, hogy egy-egy mozzanat egy sötét folyamatban itt történik, de valószínűleg nem ez a... Tehát azt el tudod máshol is kapni, úgy gondolom, nem ezen a ponton. Úgyhogy ez egy másik jó hír, hogy ezek teljesen tisztán mentesültek. És akkor ami nem feltétlenül annyira jó hír, hogy ettől még a validáció, mint kötelezettség megmaradt, valakiknek majd ezt kell csinálnia, és most egyelőre csak felütném, aztán visszaadnám nektek is a szót, hogy vajon kik lesznek ezek a validációs szolgáltatók, tehát kik fognak erre majd jelentkezni.
Egy lesz, vagy több lesz, igen, pontosan. Azt hogy szűrik meg, ők pontosan. Mit fognak tudni, mit kell tudjanak ahhoz, hogy ezt meglépjék ezt a határt, vagy átlépjék ezt a határt, de nekem állampolgár, én kriptos vagyok, nekem majd ellenőriznem kell, hogy ez jogosult vagy nem jogosult, mert ez is fontos, ugye egyrészt az is, hogy én magáncélra játszom-e, ugye magáncél, vagy pedig ezt üzletszerűen kijegek, és gyakorlatilag másoknak is szolgáltatást nyújtok, ez is egy fontos leágazás, meg az, hogy kell nekem azt tudnom, hogy kinek van ANTS engedélye a szolgáltatók közül, most ez vicc volt persze.
Ez rendkívül fontos kérdés, köszi, hogy feltetted ezt a kérdést, mert itt vissza tudunk akkor a BTK-ra kapcsolódni, hogy a BTK passzusban nekem a legfontosabb szó a jogosulatlan. Azt a bűncselekmény típust, vagy büntett típust, ami ott meg van fogalmazva, szerintem szándékosan és a negatív hatásokba beleegyezve lehet elkövetni. Tehát úgy nem tudod elkövetni, hogy véletlenül belesodródsz abba.
Tudatlan vagy.
Nem is tudtad, hogy mi ez az egész, és véletlenül börtönbe kerültél, ezt kizártnak tartom. Ehelyett azt tartom a BTK alapján valószínűnek, hogy azért a jogosulatlanságnak a tudatos része van kihangsúlyozva, hiszen hogyha például pénzmosási célod van, azt te végig tudod, hogy te most pénzt mosol, nem lehet véletlenül pénzt mosni, és azzal a szándékkal veszel igénybe jogosulatlan kriptóváltó lehetőségeket, hogy ezt ne lássák. Tehát gyakorlatilag egy megkerülő, vagy minthogyha elkerülnéd azt, hogy bekeljen az adót vallanod, vagy elrejted a bevételet. Tehát ilyen tipikus, ismert, klasszikus dolgokkal lehet összehasonlítani. Vagyis az egyszeri állampolgár, hogyha és itt jön be, hogy miért fontos a kérdésed, hogyha szeretne kriptót váltani, akkor bizony utána kéne majd járni annak a jövőben, hogy jogosult-e a tőzsde. Most megint csak a jövő zenéje, és lehet, hogy már a következő beszélgetést is megalapozzuk vele, hogy majd mikor beszélünk arról, hogy megvan az első kriptovalidációs szolgáltató, hiszen a legnagyobb világszintű tőzsdék sem tudják ezt addig jogszerűen nyújtani, amíg nincs legalább egy ilyen validációs szolgáltató, és hogyha te most magánszemélyként fölmész ugye arra az oldalra, ahol ez majd listázva lesz, akkor most nem találsz ott semmit, meg holnap se fogsz ott találni semmit. Jó eséllyel mondjuk 60 nap múlva már akár találhatnál is, mert azt hiszem volt valamilyen 60 napos halasztás ebben, de tegyük föl, hogy mondjuk fél év múlva már ott lesz egy név, egy cég, és akkor akkor ha azt te ott figyelmen kívül hagyod, és azt mondod, hogy ja, hagyjuk ezt most, ez így nekem annyira nem fontos, vagy egyáltalán nem foglalkozol ezzel az egésszel, akkor bizony a jogosulatlanságot már nehezebb lesz lemosni. Szerintem még ott is bejön a mentesítő rész, hogy azt még meg lehet vizsgálni, hogy aláássál a mentesítési kritériumnak, hiszen ne felejtsük el, hogy a BTK-ban levő szabályozás az összeghatárhoz is kötött. Tehát ha 500 ezer forintot váltasz egyszer, akkor továbbra sincs, tehát az is mentesít, hogy alacsony az összeg. Ugye a BTK az egyértelműen kiveszi ezt, a STFH az nem veszi ki így az összeg szintjén, de magasabb szinten kiveszi ugye a magánszemélyek. Egyébként a legismertebb kriptotőzsdék most is egy csomó pénzmosás elleni intézkedést használnak. Tehát azért ez az intézkedés...
Ez nem vadonatúj.
Pontosan, igen. Tehát ez nem a hófehér hóra érkezik, ahol most mindenki eddig úgy mosott pénzt, ahogy akart, hanem már most is voltak, meg hát egy rendes kriptotőzsdének a folyamataiban biztos, hogy van egy olyan detektálás is, ami még a folyamat közben is nézi, hogy lopott-e az a kriptó, mert előfordulhat, hogy ilyen virít róla, hogy lopott, mert mondjuk 10 perccel előtte még egy olyan személynél volt, aki nem akart tőle megszabadulni, most meg már valaki épp eladja. Tehát azért ezeket most is szűrik, csak úgy mondanám, hogy ugye ezek nyilván állami intézkedések, a magyar állam részéről jövő szabályozások, tehát az állam szeretne ebben lépéseket tenni, tehát amit mondtál, az jogos, hogy a reflektorfényt rá szeretné fordítani, hiszen valószínű, hogy eddig nem tudta, tehát hogyha pénzmosó folyamatokat derített föl a hatóság, a bűnüldöző szervek, valószínűleg eddig nem tudták teljes mértékig azt visszakövetni, hogy oké, most kriptóba rakták, és eltűnt az egész valahol Kajmán-szigeteken túljár. Ezekkel a szabályokkal ez már lehetséges lesz, illetve olyan folyamatok is vannak, hogy olyan nemzetközi szervezeteknek különböző egyezményeibe lépünk be, mint magyar állam, ami lehetővé teszi ezt a határon átnyúló üldözést is. Tehát, hogy ha a Kajmán-szigeteken történt, onnan is lehet információt kikérni a kriptó.
Ezt akartam most kérdezni, ez mennyire kemény vagy puha, mennyire lájtos ez a rendelet? Mondjuk a világhoz képest, mert a kriptóhoz is egész más a viszonya, majdnem minden országnak és gyakran a földrészeknek.
Személyes véleményem az, hogy a Mikánál szigorúbb abban a tekintetben, hogy ugye a Mika azzal, ugyanezzel a céllal született, tehát az is azért egy ilyen pénzmosás elleni, részben pénzmosás elleni európai szintű intézkedés.
Ezt szerezte meg most a Revolut.
Ugye? Igen, és mi azt még felültöttük ugye ezzel, tehát az alap, tehát nagyon érdekes, hogy például aki ide érkezik ezzel az európai engedéllyel, ami mondjuk más, az összes tagállamban működik, mehet, akármelyik tagállamban enélkül, a validáció nélkül is végezheti, hiszen van Mika engedélye. Hozzánk, ha eljön, akkor itt nem végezheti, mert itt még kell a validáció is. Most képzeljük magunkat a tőzsdék helyébe, hogy mindenki el fogja ezt dönteni, hogy akarok-e jönni, megéri ez
nekem. És akkor kerülnek majd föl erre a listára, amit mondtál valamikor. Igen. Egy hónap, két hónap. Oké, most ha 3 percben, Viktor, ezt össze kell foglaljad, hogy mi változott attól itt Magyarországon, akár az állampolgárok, a validátorok szempontjából, hogy ez az STFH rendelet megvan.
Megismertük a validációs szolgáltatóvá válás feltételrendszerét, ez egész tisztán benne van az STFH rendeletben. A piac fogja megítélni, hogy ez mennyire könnyen megugorható, mennyire éri meg, mert ugye ez egy for profit tevékenység, tehát hogy mennyire éri meg majd ezt szolgáltatni. Milyen típusú cégek lesznek, akik erre érdeklődőek, mert én megnéztem, én nem látom a összeférhetetlenségi szabályokba, hogy egy kriptotőzsde milyen feltételek mellett tudja ezt nyújtani. Mert nekem logikus lenne, hogy kriptotőzsde is nyújtson ilyet, de ez nem egyértelműen látszik. Azt gondolom, hogy ezzel a rendelet most egyelőre ez le van tudva, tehát nem fog minden hónapban kijönni egy újabb ilyen rendelet. Lehet, hogy még valamilyen ajánlások, meg ilyen mellékdokumentációk érkeznek, amit majd letölthetővé tesznek, és az könnyíti a helyzetet, de már így is lehet belőle építkezni. Látszik az, hogy ez egy pénzmosás elleni üldözést megkönnyítő intézkedés csomag a BTK-tól kezdve egészen idáig a rendeletig. Látszik az, hogy a egyedi magánszemélyek mentesítésére törekszik a jogalkotó, tehát nem őket üldözi, de el lehet követni benne az üldözött tevékenységeket magánszemélyként is, tehát azért minden hallgató tájékozódásra intenék vagy javasolnék, hogy ha mondjuk nagyobb befektetéseket tervez, azért ne úgy vágjon bele, hogy ezeknek nem néz utána. Ugye az STFH-nak is van honlapja, fönt van egyébként ezek ezeknek egy ilyen értelmező kinyilatkoztatása is még a nyáron, amikor fölkerült, tehát ezeket ott el lehet érni, érdemes hébe-hóba fölnézni, hogy mi van ott fönt, mit lehet megtalálni. Kriptovilágban működő cégeket arra javaslok, hogy nézzenek utána, hogy be tudnak-e kerülni validációs szolgáltatónak, megvan-e a feltételrendszer.
Akarnak-e és be tudnak-e
kerülni. Igen, mert összességében úgy érzem, hogy akik ezt a piacot használják, szeretik, jelen vannak rajta, azoknak az az érdeke, hogy legyen sok ilyen validációs szolgáltató, működjön a piac, ne álljunk le azért, hogy hát sajnos a piac elutasította a lehetőséget, amit a jogalkotó nyújtott baráti kézzel, úgyhogy ebben nem kéne belesni. Igen, nagyjából így foglalnám össze.
Szóval akkor nagyjából elégedett vagy?
Most nem mondanám azt, hogy az egyik szemem sír, az egyik szemem nevet, a másik meg csak néz, tehát meglepetten néz, mondjuk így. Tehát hogy szerintem sírni nincs ok, viszont a haladásnak a nyoma ki van jelölve, és azon lehet óvatosan előre menni. A szakmai szervezetek is igyekeznek ezt támogatni, tehát nyilván ha tudunk, akkor kérdéseket felteszünk a jogalkotónak és a hatóságnak, megpróbáljuk ezt nyilvánosság előtt is elvégezni, hogy ezekre legyenek még további magyarázatok, de most már van lehetőség arra, hogy elinduljanak a szolgáltatók a hatóság felé, és akkor ők ott kézzelfogható információkat is fognak kapni.
Szerintem egy izgalmas lépés mindenképpen. Egyrészt jó, hogy tudtunk újra beszélni erről a témáról, fel tudtuk itt emlegetni, meg jó, hogy azért egy-egy stabilabb álláspont kezd kialakulni ezzel az egésszel kapcsolatban, és hát én azt látom, hogy aki nem tudom, feltétlenül börtönbe szeretne kerülni, mert nem tudom, vágyik a börtönkutra, akkor nem biztos, hogy ez lesz a legegyszerűbb módja. Szóval szerintem attól, amiről itt mentek a cikkezések nyáron, attól nem feltétlenül kell tartani. Azt gondolom, hogy ugyanúgy akkor csinál valaki rosszat, hogyha szándékosan rosszat csinál, az meg eddig is pénzmosás miatt börtönbe tudott volna kerülni. Hát azt gondolom, hogy a börtönkockázat az nem nőtt, egy letisztulást biztos, hogy fog hozni a piacra, az meg mindig jó, pláne egy ilyen bonyolult területen.
Nagyon szépen köszönöm, ki jött tehát akkor az STFH rendelet, Magyar Kriptoszabályozás, Szupán Márton Pík, és nagyon szépen köszönöm Urbán Viktornak, a Blockchain Koalíció szakmai vezetőnek, hogy segített értelmezni a jogszabályt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.